Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjára kijelölte, és megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetében, a 3. verstől a 10. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet. Megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, megnyílnak a süketek fülei, akkor majd úgy szök el a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a déli bár, s víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, egyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, s ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtás pedig elmúlik. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, reménység vasárnapjának hívjuk az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapját. Reménység, egyedül Isten tudja ajándékozni nekünk, hogy a tört szívekbe, az elkeseredett lelkekbe ő maga tudjon reménységet önteni, hogy a meglankadt kezek újra imára kulcsolódjanak, a megrodjant térdek újra járni tudjanak, és a megszeppent szívek pedig újra Isten dicséri. Ez a reménység. És enélkül a reménység nélkül nem tudunk élni, nem is tudunk keresztjének lenni. Ha van ajándéka Istennek, akkor éppen az, hogy ezt a reménységet önti ki a szívünkbe, árasztja reán, igazából minden vasárnap. A egyházi esztendő végén, ahol az utolsó eseményekkel foglalkozunk, különösképpen is szükségünk van erre. Ézsaiás igéje egészen különleges. Már a személye is persze a Krisztus előtti 8. században élt, nemigen tudják róla, hogy egy tudós, rendkívül művelt és gazdag ember volt, akinek önálló bejárata volt a királyhoz. Kortörténészek kikutatták, hogy a királlyal tegeződött. Történelmi személyiség volt, aki hatással volt a király döntéseire. Természetesen, mint Isten embere, a királyt is Isten útjai felé terelgette. Ez az Ézsaiás az, aki nem véletlenül, hogy még az Ézsaiás könyvének nem általa írt részeit is az ő nevéhez fűzték, mert akkora tekintélye volt. Nos, ez az Ézsaiás, aki megszólal ebben a 35. fejezetben most, ezen a vasárnapon, és ad biztatást kettős értelemben is, egyfelől egy egzisztenciális, másfelől egy eszatológikus üzenetet. És elnézést a két csúnya idegen szóért, én rögtön mondom magyarul, de Isten népének tanulni is szabad többek között azokat a kifejezéseket, amelyek a mindennapi életnek gyakori alkalmazottai, nevezetesen az, hogy egzisztenciális üzenetet ad Ézsaiás ebben az igében, az nem kevesebbet jelent, mint hogy nekünk személy szerint szükségünk van arra itt a jelenben, hogy ő szóljon hozzánk. Mi ez a mostani nekünk szóló üzenet, ütött a szabadulás órája, úgy, ahogyan azt Ézsaiás népe is az akkoriak átélték. Ez a számunkra fontos, létünkhöz tartozó üzenet. A másik, az eszhatológia, a végső dolgokra vonatkozó, vagyis amikor Isten egy új eget és új földet hoz el, és abban egy új rend alakul ki, egy magasabb rendű világ, az új ég és új föld világa, ami távlatot jelent az embernek. Legyünk őszinték, mi mindannyian földhöz ragadt emberek vagyunk. Ide születtünk erre a glóbuszra, itt dobbant először a szívünk, itt kerestük a szülők társaságában az élet értelmét, tanultuk tanárainkkal, mindazt az ismeretet, ami a földi élethez szükséges. Földhöz ragadt egzisztenciák vagyunk, ahogy szoktuk mondani. Isten pedig valami nagyobb távlatot is kinyit nekünk. Éppen Ézsaiás igéjén keresztül ezt nevezzük úgynevezett eszhatológikus, e világot meghaladó üzenetnek, ami nem kevesebb, hogy több az élet, mint ami itt a földi életben látható belőle, és lesz egy magasabb rendű világ, egy több dimenziós életünk is. Hát lássuk sorba, úgy, ahogyan azt Ézsaiás is ebben az igében mondja, tehát az, hogy ütött a szabadulás órája az Ézsaiás korabeli népnek. A Krisztus előtti 8. század, amelynek élő tanúja Ézsaiás, rendkívül terhelt, történelmi háborús eseményekkel terhelt idő volt. A szír-efraimi háború akkor zajlott. Elesett Damaszkusz, megszűnt az izraeli királyság, Izrael népének nagy többségét pedig elhurcolták fogságba. Ott kellett hagyni az otthonaikat, ott kellett hagyni sok esetben a szeretteiket, a félrokonság itt, a másik a következő országban. Egy nyugtalan 8. század a Krisztus előtt. És erre mondja Ézsaiás, véget ér ez a nyomorúság. Véget ér és hazajöhettek. Ütött a szabadulás órája. Vigasz volt ez. Bátorító üzenet. Hogy egy új korszak kezdődik a történelemben, nem a háború világa, nem a otthontalan válás világa, hanem újra otthon lehettek. Ütött a szabadulás órája. A velem egykorú nemzedékhez tartozók még bizonyára hordoznak szívükben olyan emlékeket, mint amilyet én is, amikor édesapám hazajött a II. Világháborúból, teljesen kifordulva, nem csak szegényen, de soványan, édesanyám alig ismerte fel. De mégis hazajöhetett. Ő is boldog volt, és a család is újra együtt volt. Véget ért a fogság. De ugye tudjuk, hogy ő az 50-es években még tovább folytatódott, mert voltak, akiket éppenséggel a Borsostanyán, a Debrecen környékére űztek el, másokat az Alföld kies falvaiba, idegen emberekhez, fogságba kerültek újra. És aztán 3 esztendő után megszűnt ez is. Élmények, amelyek hasonlóak voltak, mint amit Izrael népe átélt. Elvitték őket, és aztán újra hazatalálhattak. Nem olyan könnyű dolog a történelemnek kiszámíthatatlan eseményei között megmaradni a hitben, megmaradni emberségünkben, és kitartani hitünk mellett. Kérdezhetné valaki, hát most mégis olyan világot élünk, amikor otthon lehetünk, békességben élhetünk, és senkit nem küldenek el, pillanatnyilag legalábbis látható háború sem fenyeget bennünket. Mi akkor az igének a nekünk szóló üzenete? Hankis Elemérnek, ennek a derék evangélikus korábbi televíziós igazgatónak, filozófusnak, professzornak egy könyve került a kezembe, talán néhány évvel ezelőtt jelent meg. Ez a címe, hogy a befejezetlen ember. Mintha nem lennénk készen. És Hankis Elemér igazából arról ír, hogy céltalan vándorai vagyunk a térnek. Céltalan vándorok itt, ebben a világban, mert nem találjuk a célt. Ezért vándorolunk sok esetben történelmi kényszerből, vagy politikai elnyomás következtében. Vándorolni, ezt még lehet, de céltalanul semmi értelme. És miért ez a céltalan vándorlás, kérdezhetné valaki. Ő maga Baudelaire-t, a francia gondolkodót idézi, aki ezt írja, csodálja az embereket, divatos gondolatok örök és tünékeny szépségét szemléli, de ők maguk semmivel sem azonosulnak. Vagyis kortársaink, mi amis belesünk ebbe a kísértésbe, céltalanul vándorolva semmivel sem tudunk azonosulni. Más szóval azt éli meg a modern, posztmodern ember, mintha akkor lenne szabad, ha senkivel nem ért egyet, ha semmilyen világnézetet nem fogad el, se Isten, se ember, se hazát nem tisztel, de a maga fantáziája szerint él a maga szent ürességében. Mert nem akarunk elköteleződni. Nyilvánvaló, hogy amikor Ézsaiás Izrael népéhez szól, akkor éppen arra biztat, hogy maradjatok, ütött a szabadulás órája, amellett az Isten mellett, aki titeket megszabadít, ettől az ürességtől, attól a nyomorúságtól, hogy sehova nem tartoztok. Pedagógusok is mondják, minden lehetőséget fel kell kínálni, de nem szabad befolyásolni a gyermekeinket. És akkor üresek maradnak. Mert a gyermek bizony eligazító szót vár. Lehet, hogy nem fogadja meg. Lehet, hogy 20 év múlva emlékszik vissza, hogy mit mondott az édesanyám vagy a pedagógus, és neki talán akkor ad igazat. De csodálni a szépet, csodálni az embereket és a divatos gondolatokat, anélkül, hogy magunknak megfogalmaznánk, minek vagyunk itt ezen a földön, ki küldött ide bennünket, reményt vesztett állapot. Ütött a szabadulás órája, ma mindenki elfogadhatja azt a messiást, akiről Ézsaiás szól, ma mindenki ott lehet Krisztus közelében, és követheti őt, ma minden pedagógusnak is szabad a hitéről tanúskodni, de minden szülőnek és nagyszülőnek, és minden gyülekezeti munkatársnak is szabad szólni megfelelő módon, természetesen türelemmel és a szabad döntés lehetőségét felkínálva, meghagyva azoknak, akikkel beszélgetünk. Ez hát Ézsaiás üzenete ma ütött a szabadulás órája. Véget ért mindenfajta szellemi lelki elnyomás, véget ért mindenfajta üres tántorgás. Baudelaire csellengőnek mondja a 21. század emberét, mondván, mindenhova cselleng, de sehova nem akar tartozni. Nos, ilyen embertársakkal veszik körül magunkat, akik közé, mint gyülekezeti munkatársak, mint keresztények is, megyünk, hogy szóljuk, szabad Krisztushoz tartozni. Ez hát az az egzisztenciális üzenet, amit Ézsaiás a szívünkre akar helyezni. Ami a távlati, az úgynevezett eschatológikus, a távlaton megvalósuló, hogy Isten örök hazát készített neki. Egy újat, egy másat, egy magasabb rendűt, egy több dimenziósat. Lehet válogatni a kifejezések között, mert a kimondhatatlant próbáljuk kimondani, és a megfoghatatlant megfogni, és a Isten gondolatát emberi szavakba önteni. Mindegyik csak töredékes, de mégis lehetséges. Ézsaiás 3 jellemzőt mond erről a világról, erről az újról, erről a magasabb rendűről, erről a több dimenziósról, ahol tér, idő, evilági testiség, földi korlátai megszűnnek, hogy tudni, örök öröm vár ránk. Csak öröm. Itt a földön nagyon örömtelen életet élünk sokszor. A gondok, mint fekete felhők az életünk egén, elsötétítenek minden, és elfelejtünk örülni. Olykor még a gyermekeink mosolyának, vagy az unokáink jelenlétének is, pedig Isten annyi ajándékot ad, meg a testvér jó simogató kezének, vagy a hitves gondoskodásának. Az a létforma csak örömöt hordoz majd. És erre szabad gondolnunk, hogy ez a tábla csak öröm. nem gond, nem bosszúság, nem mérgelődés. Csak öröm. Örök öröm. Kérdés az, hogy itt mi magunk erre az örömforrásra rátaláltunk-e, és tudtunk-e már itt valamit abból az örökkévalóból előízként megadni. Goethe írja egy alkalommal, hogy be kell lépnünk a megváltás előszobájába, hogy aztán az egész a miénk legyen. Igaz ez az örömre is, hogy meg kell kóstolni azt az örömöt, amit Isten kínál, hogy aztán a teljes öröm részesei lehessünk. Tehát nem elmúlás, nem kétségbeesés, nem egyszerűen halál, hanem öröm. És ez vigasztalást, ez tartást, ez reménységet önt a tört szívekben. A másik, amit említ Ézsaiás, hogy tóvá lesz a déli bál. Gondolom, hogy jó néhány testvérünknek komoly fejtörést okozna, ha megkérdezném most, hogy mit ért ez alatt Ézsaiás, vagy egyáltalán mit érthetünk alatta. Tóvá lesz a déli bál. Néhányan bizonyára emlékeznek, hogy 1989-ben egy ilyen címmel megjelent egy könyv, egy evangélikus házaspár, méghozzá missziós házaspárnak a tollából. Bálint Zoltánnak és feleségének a tollából, akik a Magyarországi Evangélikus Egyház első misszionáriusai voltak Zimbabvében, később Új-Guineában, és harmadik éven pedig Kenyában. Bálint Zoltán nyíregyházi testvérünk, vannak itt köztünk, akik ezt boldogan igazolják, vízmérnök, és a Lutheránus Világszövetségnek a segítségével, küldetéseként azért kapott Zimbabvébe megbízást, hogy az ott élőknek a víz forrásait növelje, és a vízellátás hiányát pótolja kellő szakértelemmel. Hozzátéve rögtön, hogy ő, mint tudatos hívő keresztény ember, egyúttal laikus misszionáriusként is tevékenykedett a derék afrikaiak között. Aki között volt már természetesen keresztény, tehát nem idegenben ment pogányok közé, keresztjének fogadták, és örömmel vették a segítséget. Az Evangélikus Világszövetségnek akkor egy nagy projektje volt, hogy a vízhiányban szenvedő zimbabwei lakosságot ellássák, úgymond az élet vízével, egyszerre a tényleges vízzel, amire naponta szükségünk van, és az élet vízével, az evangéliummal is, és ezt a kettőt összekötötték, Bálinték pedig ennek voltak a kivitelezői. Hogy mennyire megszerették ezt a szép missziói munkát, az mutatta az, hogy az egyesztendőből három lett, még másik két különböző országban, Új-Guineában, illetve Kenyában, ugyancsak ezzel a megbízatással az Evangélikus Világszövetség jegyében. Úgyhogy a mi kis országunk, meg a mi kis evangélikus egyházunk adott Afrikának egy misszionárius házaspárt, akikért hálásak lehetünk Istennek. Ha emberekként szólunk, akkor azt is mondhatnánk, hogy kihúzhatjuk magunkat és büszkék lehetünk, de ezt leginkább csak csendesen és magunk között említhetjük. És a könyv címe ugye ez volt, hogy tóvá lesz a déli báb. A déli báb egy nem létező jelenség. A nem létező vízből víz fakad. Ezt akart elmondani a tó Ézsaiás is, hogy ami Istennél lehetséges, az megtörtént. Mert a déli báb egy nem létező jelenség, de ebből mégis tó lett. Ivóvíz, használható víz, a láthatatlan hitből cselekedet lett. Az elkötelezettségből segítőkészség és a keskeny útnak a vándoraiként tették ezt a három esztendőt ott Isten küldetésében, a Bálint házas pár és a gyermekei is feledhetetlen esztendőket töltve, és meggazdagodva lelkileg mindazzal, amit csak egy misszionárius tud átélni. Miért mondjuk meg mindezt? Nem csak azért, mert ez a ige itt most szerepel szó szerint a könyv címeként, hanem azért, mert a küldetésünk nem kisebb, mint az övéké. Hogy tudnék, a most láthatatlan örökké valóságot hirdessük. Higgyük, reméljük. Az, ami most ígére, az egyszer valóság lesz. Az, amit most nem látunk, de Ézsaiás látott lelki szemével, és Jézus úrunk pedig ígérte, hogy eljön, és országát megvalósítja, mert hiszen Isten országáról beszélünk, és akkor annak részesei lehetünk. Aki hisz, annak örök élete van. Azt is olvassuk, hogy aki nem hisz, elkárhozik. Nem a mi dolgunk, hogy ki kárhozik el. Semmi jogunk nincs ahhoz, hogy bárkiről is ezt kimondjuk, még a legkeményebb ateistáról sem. Isten dolga, hogy ítéletet mondjon, ő látja igazán a szíveket, a miénket is, meg másokét is. De azt reméljük, hogy ez az ország mégis sokaké lehet majd. Ennek örvendezünk. És ebben az összefüggésben írja még Ézsaiás az utolsó gondolatot, hogy tudni, Isten utat készít az emberi szívhez, hogy a rész szerintiből tökéletes legyen és teljes. Ez az útkészítés nyilvánvalóan nem másból áll, mint hogy maga Jézus jött el ebbe a világba, cselekedeteivel, prédikációjával, életével és halálával megszentelte azt, amit Isten szánt neki, hitelessé tette, amire Isten őt elhívta, és ezért méltán mondjuk, hogy ezen az úton, ezen a keskeny ösvényen elérkezünk Isten országába. Más út nem igen adatik. Más evangélium se. Nem is kell, mert ez az egy út elegendő, úgy, ahogyan Jézus magáról is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A megváltás érvényes, Krisztus betöltötte küldetését, azon az úton jár, amelyet az Atya rendelt néki. Pár évvel ezelőtt egy különleges könyv bejárta a világot, hogy tudnék, a történelem véget ért, írta Fukuyama, a japán tudós, mert hogy minden össze fog omlani. A történelem nem ér véget. A történelem beteljesedik. Úgy, ahogy Isten ígéri. Nem a megsemmisüléstől, nem tudunk annyit tenni és ártani a világnak, hogy Isten abból ne hozzon egy új világot el. Fontos a környezetvédelem, és őrizni kell ezt a teremtettséget, de meggyőződésem, hogyha tönkre tennénk, hogyha végképp elpusztítanánk mi emberek, Isten akkor is elhozza ígérete szerint azt az újat, azt a magasabb rendűt, amit ő megígért, és ezért jó reménységgel, és ne félelemmel nézzük, hogy a 21. században milyen veszélyek leselkednek ránk, vagy mitől kellene félnünk. Fordítva, mit szabad remélni? Mert a reménység vasárnapján a reménység Istene töltse be a mi szívünkbe. Ámen. Imádkozunk. Te ismered, Úrunk, gondolatainkat, érzéseinket, hallod a mi szavunkat és imádságunkat is. Sokszor bénítanak események, amelyek keserűvé teszik szánk ízét, vagy éppen boldogtalanná minden napjainkat. Ne engedd, hogy ezek a földi dimenziók örökké fogva tartsanak. Inkább emelj minket magadhoz, hogy lássuk a távlatokat, az örökkévalót, ahogyan a déli bábból bőséges tó kerekedik, ahogyan a látomásból a te ígéreted megvalósul. Köszönjük, hogy addig is hordozol minket. Lelki szabadságban biztatsz arra, hogy elfogadjuk azt, amit te kínálsz, hogy általa boldogabbak és üdvözülőbb legyünk. Köszönjük, hogy irgalmat, reménységet ébreszt, és minden fantáziát meghaladó a te értékes kínálatod. Ámen.